Jó reggelt kívánok, én is sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Hát ahogy emlékszem, ez nem ilyen egyszerűen indult ez a barátság, mert egyszer a Laci beült hozzám az autóba, azt hiszem az első alkalom egyikén, mentünk valahova, mondta, hogy szeretne megismerkedni velem, és akkor még úgy láttam, hogy ilyen letapogatós üzemmódban van, szóval ilyen vizsgán mentem át végül is. De olyan jól sikerült ez a vizsga alkalom, persze ő is az én szememben, hogy barátok lettünk a végén, szóval egy nagyon régi és nagyon klassz barátság. Egy nagyon izgalmas igét hoztam nektek ma, de mielőtt felolvasnám, szeretném megmutatni, hogy miről prédikálok. És hát az volna a kérdésem, hogy mit látok az április vásár, kicsit egy keresztbe állok. Mi ez? Oké. Okay. És hogyha azt mondom, hogy ez egy metafora, valami jelképes, akkor mit tudtok ebben látni? Mi lehet ez? Hogy képzeljétek el, hogy az a vég az nem ott van, ahol valaki fogja, hanem valahol nem is messze. Sincs legyen. Egy egyetes út. Egy egyetes út. Egy életünk. Ha ez már közel van. Ha ez az életünk, látok-e rajta valami érdekeset? Úgyhogy ez egy ilyen építkezés megélt, ilyen harcát összmazgasztva, ne arra tudjuk, hogy látok-e esetleg, mert látok-e valami érdekeset?
És örülök.
Mint az élet.
Van helye.
Van helye, de a vége, mondom, sajnos nem tudjuk elkodikálni, de ott a tart valahova, amit nem is tudunk látni, akkor úgy kéne elképzelni. Látok-e rajta valami érdekeset? Egy kicsit nehéz egyébként, mert... És ez most mindegy, hogy valaki Isten gyermeke vagy nem, az embert Isten úgy teremtette meg, hogy az örökké valóság számára készítette. Éppen ezért nem mindegy, hogy ezt az örökké valóságot, hogy hol, kivel, hogyan fogjuk tölteni. És az Úr Jézus a hegyi beszédben, onnan szeretnék olvasni egy szakaszt a Máté evangéliumából, ott nyissátok ki a Bibliát, hogyha ott van a kezetekben, a Máté 6.19.34. Ez lesz az igei hirdetésnek az alapigéje. Erről beszél. Ugye a hegyi beszéd, ez egy, nem tudom ti hányszor olvastátok, én most bele vagyok szeretve, sokszor előveszem, ugye az életem során már többször visszatértem hozzá. Számomra egy nagyon fontos rész az Új Szövetségből, mert itt maga az Úr Jézus mondja el azt, hogy ő hogy képzeli a kereszténységet. Erről annyi könyvet írtak, rengeteg pénzt kidobhatnak keresztjének rá, mindenki elmondja tutit, hogy hogy is kéne keresztjének lenni. Igazából ez a szó alig fordul elő az Új Szövetségben néhányszor, helyette azt használja az ige, hogy Jézus követése, Jézus követői ezek a keresztjének. És itt a hegyi beszédben maga Jézus mondja el azt, hogy ő mit gondol erről, mit jelent őt követni. Mit jelent úgy élni, mint akik tényleg az ő lábnyomába haladnak, és őt követik, nem veszik szem elől, és mennek utána? Mit jelent a tanítványság? Ma elterjedt kifejezésen mit jelent a kereszténység? Egy felekezethez tartozást? Egy erkölcsi normarend követését? egy gyülekezetbe járást, bizonyos szokásokat, amiket beillesztünk a napjainkba, a heteinkbe, nyilván mindezek részét képezhetik, de a szíve, a lényege az a Krisztus követése. Keresztjének lenni az újszövetségi időben azt jelentette, és most is ugyanezt jelenti, hogy Jézus egyszer oda ment, például Mátéhoz ott ült a vámszedő asztalnál, és mit csinált? Belenézett a szemébe, és azt mondta, kövess engem. És aki fölállt ilyenkor, és utána ment, az az ő tanítványa lett, az Krisztus követővé lett. Máté ott nem filozófiát rakott össze, hogy na most akkor rakjuk össze a világképeket, melyik a legszimpatikusabb, a hindu, a keresztjén, a mohamedán, a zsidó, melyik világkép az, ami legjobban, vagy az ateista illeszkedik az én elképzeléseimhez, hanem találkozott egy személlyel, akinek a tekintete és a szava olyan hatalommal robbant be az életébe, hogy ott hagyta karrierjét érte. Ő fővámszedő volt. Annak a városnak a pénzügyi csúcsmenedzsere, aki beszedte a pénzt az adók miatt. És ott hagyta ezt a hivatást egy tekintet és egy hívás miatt. És elindult követni őt. És Jézus a egyik beszédben arról beszél a tanítványoknak, akik követik őt, hogy milyen az élet, amit ő gondol. Hogy mit jelent őt követni. És ami nagyon érdekes nekem, hogy nem ilyen kellekkel, meg muszájokkal, meg parancsolatokkal indítja el a hegyi beszédet, a tanítványságról szóló meghívást, hanem emlékeztek, hogy kezdve a hegyi beszédet? Boldogok, boldogok, boldogok akik. Tehát visszavisz minket az életünknek a szívéhez, amire ott emlékszik minden ember valahol a szíve mélyén arra, hogy egy boldog életre lettünk teremtve. Ez a kollektív tudatalattinkba beleégett. Hogy Isten, amikor megalkotott minket, egy valamilyen életre teremtett, amit mi a boldogság szóval tudunk kifejezni. És Jézus azt mondja, hogy tudjátok, ha utánam jöttök, ha engem követtek, ehhez találhattok vissza. De az is érdekes, hogy a boldog mondásoknál a boldogság egy ilyen sajátos feszültségben jelenik meg. Mutatva azt, hogy egy megtört világban, egy bűn által legyőzött világban a boldogság, az nem egy ilyen felhőtlen valami, hogy a rózsaszín szirupos felhőbe ott lebegünk, hanem ilyeneket mond, ugye, hogy boldogok a koldusok. Boldogok, akik éheznek, akik szomjaznak, akiket üldöznek. Egy felszínes hallgató az azt mondja, hogy na ne hülyeskedjünk már, hogy lehetne boldog az, aki éhezik? Az a boldog, aki nem éhezik. Hogy lehetne boldog, aki szomjazik? Hát az a boldog, aki nem szomjazik. Hogy lehet boldog egy koldus? És hát az Úr Jézus ezzel bemutatja, hogy a boldogság, amit Isten eredetileg az embernek szánt, az életének az alapkontextusának szánta, az ebben az összetört világban még egy sajátos feszültségben lehet a miénk. De a lényeg a helyére kerül, tapasztalható lesz, és ha őt követjük, akkor ez fog kibontakozni az életünkben. És végig megy a hegyi beszédben az életnek különböző aspektusain. És az a szakasz, amit én szeretnék felolvasni a 6. rész 19-től a 34. versig, ez a tanítványoknak az élet céljáról, az élet szemléletéről szól. Hogy mi az, amit maguk előtt látnak? Hogy néznek az életre, hogy mire való az, és hogy mit kezdjenek vele? Úgyhogy így hallgassuk ezt a szakaszt, tehát a Máté Evangélium 6. rész, a 19. verstől. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság, sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy milyen ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak. Csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti is sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani az életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, és nem is vonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked a te szeretetedet, ahogy megközelíted az embert, ahogy megközelítettél minket. Köszönjük a tekintetedet, ahogy mi is lélekben átéltük az életünk egy pontján többen, hogy a szemünkben néztél, és nem lehetett elbújni előle. Köszönjük a te meghívó szavadat, ami kiszabadít minket abból a helyzetből, amiben beleragad az életünk sokszor, és fölállhatunk belőle, és elindulhatunk követni téged. Köszönjük ezeket. Enélkül nem tudnánk semmit tenni, és nem lenne az életünknek semmi köze ahhoz, amit Isten ajándékozni akart nekünk, az Atya. És köszönjük a te ígédet, köszönjük, hogy eddig is a te lelked által emelted a szívünket, hogy énekeltünk, ahogy imádkoztunk az énekeken keresztül. És most szeretnénk meghallani azt is, ahogy szólsz hozzánk ebből az igéből. Gyere közel hozzánk. Amen. Azt mondtam, hogy ebben a szakaszban az Úr Jézus a hegyi beszédben az életszemléletünkről beszél. Ezek szerint nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolunk az életünkre. A hegyi beszédről csak annyit még, hogy az én szememben ez a szakasz a Máté evangéliumának, az Új Szövetségnek, ez olyan, mint egy függetlenségi nyilatkozat. Ami arról szól, hogy szabad lehetsz. Hogy független attól, hogy ez a világ hogy éli meg az életét. Független attól, hogy micsoda hatalmak és uralmak vannak hatással az emberekre, egy keresztjén, egy Krisztus követő független mindettől élhet úgy, amire az élet való. Szabadságot kaptunk. És a hegyi beszédben az Úr Jézus elmondja, hogy mire használjuk, hogy éljünk vele. Tehát ma az élet szemléletről lesz szó, sokféleképpen lehet gondolni az életünkre. Ugye erre kis bütyöknyi életünkre, hogy mit is kezdjünk vele. Nagyon nagy tülekedés, nagyon nagy harc folyik olyan dolgokért, amit el kell, hogy engedjünk a bütyök végén. Sőt, még itt az életben is, mivel sokan akarják ugyanazt, hiába ér el valaki valamit átmenetileg, valaki más pályázik a helyére. Vagy hiába akar valaki olyan dolgokat megragadni, ami most az övé, például a szépség, az erő. Előbb-utóbb el fog fogyni, át fog alakulni. Nem lehet birtokolni egy életen át teljesen, de azt tuti, hogy az életünk végén szinte mindent le kell tenni a kezünkből, nem vihetünk el semmit. Kivéve azokat a dolgokat, amikről itt az Úr Jézus beszél. A kincsekről, amiket lehet gyűjteni itt a földön, és a mennyben várnak bennünket. Hogyha szeretnénk megragadni, hogy is nézzünk az életre, négy kulcsszót szeretnék kiemelni ebből a szakaszból, és mindegyikbe egy picit belemenni, segíteni nektek is valahogy meghallani a hívást, hogy benneteket mire hív Isten ma ezen az új szövetségi szakaszon keresztül. Ez a négy kulcsszó, amiről szeretnék beszélni, az érték, erről szól a 19-21. vers a kincsekről, a másik a látás, erről szól a 22-23. vers, utána a ragaszkodás, erről szól a 24. vers, és végül a törekvés, erről szól a 25-34. versig. Tehát az Úr Jézus azt mondja, hogy az élettel mit is kezdünk, és hogyan gazdálkodunk vele, azt alapvetően meghatározza, hogy mit tekintünk mi értéknek. Aztán, hogy milyen látásunk van arról, hogy mire való az élet, ez létre fog hozni egy ragaszkodást az életünkbe, és ez igazából törekvő emberekké fog tenni bennünket, valamilyen cél felé haladó emberekké fog tenni bennünket. Ezekről beszél itt az Úr Jézus. Na menjünk ezekbe bele egy picit. Mindegyiknél azt mondja, hogy igazából kétféle opció van, kétféle ember van ebből a négy szempontból, és majd remélem nem felejtem el, hogy mindig utaljak rá. Először is kezdi ő az értékekkel, és azt mondja az Úr Jézus, hogy igazából csak kétféle kincs létezik, mennyei és földi. Itt az értékekről van szó. Az Úr Jézus szóhasználatában az, amikor a kincsekről beszél, akkor igazából nem azt mondja, hogy ne foglalkozunk azokkal a dolgokkal, amik az életünknek a fenntartásához szükségesek. A kincs az ő idejében azok az anyagi javak voltak, amiket nem élt fel egy ember, hanem képes volt felhalmozni. Tehát rengeteg erőfeszítést tett érte, hogy valami olyat felhalmozzon az életébe, ami igazából nem kellett neki a napi szinten a fennmaradáshoz, tehát kincs képződött. Ott maradt egy csomó érték. És azt mondja az Úr Jézus, hogy lehet úgy használni az életet, hogy rengeteg kincset halmoz föl valaki itt a földi életében. Az érdekes az az, hogy ahogy az Úr Jézus ezt a szót szóba hozza, hogy értékek mentén élő emberek vagyunk, értékekért küzdő emberek vagyunk, nem azt mondja, hogy az ő tanítványai, és azok, akik nem Isten gyermekei között, az a különbség, hogy az egyik gyűjt, a másik nem. Mind a kettő gyűjt. Az ember egy olyan lényé lett megalkotva, hogy értékeket halmozzon föl az élete során. Egyikünk se tud ebből menekülni. Egyszerűen zsigerből jön be, így lettünk összerakva. Mindenképpen értékeket keresünk, értékeket gyűjtünk, és értékeket halmozunk föl. A különbség ott van, hogy mit tekint az egyik ember valódi értéknek, és mit tekint a másik ember valódi értéknek. Ementén van különbség. Tehát nem az a kérdés, hogy helyes vagy nem helyes értékekért küzdeni és értéket felhalmozni, mindannyiunkra jellemző. Sok dologra nézhetünk úgy, hogy érték. Gondolkodjunk egy kicsit ezen, hogy mi is az valójában. Nem csak az anyagi, materializált pénzügyi dolgok lehetnek azok. Tehát a pénzben, a részvényekben, a valutában álló pénzkészlet, vagy nem csak a materializált dolgok, hogy a házunk, a nyaralónk, az autónk, meg a ki tudja még micsodánk. Sok minden más is lehet érték egy ember szemében. Például lehet érték a szépség, a siker, a szakmai elismerés, a biztonság, az izgalom, az adrenalin löket, néhányaknak arra van szükség, a szabadság, az iskolai eredmények, a diplomák, a karrier célok elérése, stb. A maguk helyén ezek mind-mind fontos dolgok lehetnek. Tehát ezeket nem kell lesöpölnünk az asztalról. De a kérdés, hogy hova tesszük ezeket az életünkben? Helyén vannak, vagy nem? Tehát lehetnek ezek értékek. És látszólag bonyolult az élet, de az Úr Jézus azt mondja, hogy ha szeretnél egy nagyon egyszerű szempontot, ami mentén eldöntheted, hogy a te életed most hogy is megy, merre tart, miről szól. Azt mondja, hogy nézd meg, hogy azok a dolgok, amiket te értéknek tekintesz, és időt, energiát használsz, szánsz arra, hogy azokat megszerezd és felhalmozd, azok hol vannak, azok milyen jellegű kincsek, milyen jellegű értékek. Tehát adódik a kérdés, hogy milyen kincseket gyűjtesz. Könnyű eldönteni, hogy mi az, ami mennyei jellegű, mert minden olyan dolog, amit ha arra gondolsz, hogy lesz egy olyan megálló, ahol minden podgyászt itt kell hagyni. Leszállunk a vonatról, lepakolunk, visszaszállunk, megyünk tovább. Ez a halálunk pillanata, átlépünk az örökké valóságba. Minden olyan dolog, amit utána ott le kell tegyél, és ha megfeszülsz, se tudod magaddal vinni, az földi érték. Nem lényegtelen, nem olyan dolog, amit ki kell dobni az ablakon, amivel nem kell törődni. A kérdés, hogy elválaszt-e attól, hogy olyan dolgokat is, olyan értékeket is magadévá tegyél, amiket viszont elvihetsz az örökké valóságba is. Ha teljesen lefoglalják az életedet, azok az értékek, azok a kincsek, amik csak itt a földi életünk során lehet a miénk, Na, ott van gond, azt mondja az Úr Jézus. A második dolog, amit mond, hogy miért az egyik ember erre helyezi a hangsúlyt, a másik ember arra. Miért, mi teszi azt, hogy egy ember csak a földi életével kapcsolatos értékeknek a begyűjtésére gondol? Azt mondja az Úr Jézus, hogy másodszor ez a látással függ össze. Ugye erről beszél a 22.-23. versben. Hogy az, hogy mi befektetjük az életünket, komolyan függ attól, hogy milyen víziónk van róla. Mit látunk? Ugye a látást, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, az a valóságnak az észleléséről szól. Arról a képességről, hogy tudunk tájékozódni, észlelni és tájékozódni a valóságban. Az az ember képes örökkévaló kincsek felé is elindulni, időt, energiát szánni rá, akinek víziója van az életről, teljességében. És erre azt mondja a Biblia, hogy ugye ennek van egy látható és egy láthatatlan része. Az életnek van olyan aspektusa, olyan háttere, ami fontosabb attól, amit a mindennapokban érzékelünk. Vajon érzékeljük-e a teljes képet? Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy a szemünk nagyon kell hozzá. A látásnak a jelentősége nagyon nagy. Ha kivennénk a szememet, és a testen megmaradt másik részét, így a kettőt mérlegre tennénk, hát melyiknek nagyobb a súlya? Ugye nem tudom, mennyi van-e itt valaki orvos, meg tudja mondani, hogy hány gram mondjuk két szem. De a testhez képest mindenképpen kicsi. És az Úr Jézus erre hívja fel a figyelmet, hogy ha a szemed világod, az egész tested világos lesz. Ha a szemed megcsal, gonosz, félrevezet, az egész tested sötétségbe borul, az életed sötétségbe borul. Tehát parányi dologról van szó látszólag, de az egészre nézve a jelentősége hatalmas. Hogy milyen víziód van az életedről, hogy az mire való, mire kaptad, honnan, hova tart, mit lehet kezdeni vele, vagy mit kellene kezdeni vele. És ennek a jelentősége azért is nagy, mert például nagyon érdekes dolog, hogy a Biblia, amikor bűnről beszél, nagyon sok kifejezést használ. Ugye az embernek az Isten nélküli elesett állapotát, ahogy leírja, nagyon sok kifejezést használ rá. De az egyik központi fogalma a Szentírásnak a bűnről, ha meg akarjuk érteni, hogy ez a sötét misztérium, ez micsoda, akkor az egyik központi kifejezés az a céltévesztés, a hamartia. Amikor az embernek az élete nem oda jut, ahova jutnia kellene. Amikor, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy Isten indított el az életünket, és ő vár a végén, hogy átvigyen bennünket az örökké valóságba. Amikor az utat megtesszük, az életutat, egy rossz úton vagyunk rajta, ami elvisz az igazi valódi céltól, céltévesztés. Hát mikor fog az ember rossz útra lépni? Ha nincs igazán víziója, látása, hogy honnan, hova kell eljutnia, nem tud megfelelő utat választani hozzá. Tehát ennek a jelentősége, hogy a látásunk miről szól, ez egy nagyon fontos dolog, hogy van-e víziónk a valóságról, észleljük-e azt, tudjuk-e értelmezni, és a megfelelő súlyán kezelni az életnek a dolgait. Például az iskolában, az egyetemben ott lehetünk, de ha van víziónk arról, hogy miről szól az élet, akkor tanulni nem a diplomáért fogunk. Istenért fogunk tanulni. Ha ott vagyunk egy munkahelyen, és bejárunk egy karrierutat, ami nem az ördögtől van, ha egy ember tudatosan megy végig a karrier útján, ez nem az ördögtől van, akkor bejárhatná ezt az utat Istenért. Hadd mondjak néhány embert, akiről elmondhatjuk a Bibliában. Ott van például József. A kormányzásnak a csúcsán állt. Befutott egy karriert Istenért. Mondhatnánk mai miniszterelnök, vagy államfőnek. Aztán, ha megyünk tovább, ott van például Nehémiás. Ő főpohárnok volt. Azt nem tudom, tudjátok, hogy az milyen mai szakmának felel meg? Mi? Tanácsadó, igen. Élelmezési osztályvezető, néhányan azt mondják, hogy szomelié, ugye, mert hogy ő kóstolgatta a borokat. De nem. Ezek nagyon mellékesek. Benne voltak az ő szakmájában, de nagyon mellékesek. Ő volt az akkori titkosszolgálatnak a vezetője. A főpohárnok végül érdekelté volt téve abban, hogy ne nézze be senki, hogy a királyhoz milyen bor jut. Mert ha meg volt mérgezve, ő volt az utolsó pont, akinek kísérletet végrehajtották. Ezért ez azt jelentette, hogy neki volt egy nagyon komoly hálózata. És földerítette, hogy ki volt érdekelt, és ki nem érdekelt abban, hogy a király mondjuk kimúljon a következő pohár bortól. De ugye akkor a rendszert jobban kitalálták, mert érdekelté volt téve ő is, mert ha a király kimúlt, ő előtte kimúlt. Szóval egy ilyen főpohárnok, ez a titkos szolgált vezetője volt akkor. De befutott ezt a karriert Istenért, hogy ott van Eszter. Mai kategóriák szerint Eszter mi volt? Azon kívül, hogy a királynak a felesége. Ő egy lobbista volt. Gondolkodjatok egy kicsit rajta. Ő egy lobbista volt. Érdek érvényesítő volt. Egy egész nép pusztult volna ki, ha nem csinálja jól. Isten lobbistája volt. Tehát amikor azt mondom, hogy amikor iskolába vagy, tanulhatsz egy diplomáért, amikor a munkahelyen van, küzdhetsz a saját karrieredért, meg a pénzedért, vagy nézhetsz ezekre úgy, hogy ezt Isten kezébe is oda tehetnéd, és tanulhatnál Istenért is. És vagy dolgozhatnál Istenért is. Ez egy nagyon fontos dolog, mert az egyikből csak földi kincsek képződése jön ki, a másikból meg kijöhet a mennye is. És csak azon múlik, hogy a szemem mit lát. Hogy mi a vízióm az életről. Ez a második dolog, amiről az Úr Jézus beszél. Tehát nem arról van szó, hogy akik az ő tanítványai, azoknak ki kellene vonulni ebből a világból, a hétköznapok világából, hogy átadhassák magukat a mennyei világnak. Hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy bármi, amin át kell menned, amit meg kell csinálnod, amit be kell futnod pályát, abban ragad meg azt a szemletmódot, hogy ez hogy lehet Isten országának a kiteljesedésére. Most nem erről van szó, de mégis engedjetek meg csak egy kitérőt a munka teológiájára, hogy Isten mit csinál? Ugye az Úr is azt mondja, hogy az én atyám mindez idáig munkálkodik. Isten egy melós Isten. Dolgozik. Nem egy léhűtő, nem lustálkodik, nincs nyugdíjba, nem szabadságon van. Nekünk kell, de ő dolgozik. Ő teremt, ugye létrehoz dolgokat, ő fenntart dolgokat, ő kormányozza a világot és megváltja. Nagyjából ebben a négy kategóriában lehet betenni azt, amit csinál Isten. Mibe lehet betenni az emberi hivatásokat? Nagyjából ugyanebbe. Néhány szakma arról szól, hogy ahogy Isten teremt, ahogy ő kreatívan létrehoz dolgokat, mi is. A mérnököktől a gyártásig, stb. Megcsináljuk mindazt, ami egy normális, tartalmas élet feltételeihez szükséges. Gyakorlatilag az ő munkájába kapcsolódunk bele. Másik, fenntartja ezt a világot. A hivatásoknak egy másik része miről szól? Társadalom különböző alrendszereit működtetni kell, fenntartani, különben az élet tönkre megy. Egy keresztény nézhetne úgy, hogyha ezekbe a hivatásokba dolgozik, hogy ő Isten munkájába kapcsolódik be minden nap, amikor bemegy és ebben részt vesz. A harmadik miről szól? A kormányzásról. A hivatások egy része a vezetésről szól. Ahol egynél több ember kell ahhoz, hogy közös célt elérjünk, ott kell vezetés. Isten kormányozza az egész világot, de egy keresztény, ha vezető pozícióban van, mennyire jó lenne, ha tudná úgy látni a hivatását, a munkáját, hogy az Isten kormányzó munkájából egy kicsi részt vállal. Minden nap. 8-10-12 órát. És ott a megváltás munkája, ugye az már befejeződött egyrészt, de a marketingje még folyik, szeretnénk mindenkinek eladni, hogy vedd már meg, hát ez a legértékesebb dolog a számodra, ha kell, adj el mindent érte, hogy a tied lehessen, mint a szántóföldbe rejtett kincs. Na, ebbe viszont mindannyian szakmától független részt vehetünk. Tehát az örökké való kincsek ott heverhetnének a lábunk előtt, akármilyen szakmában, hivatásban vagyunk a hétköznapokban. A kérdés, hogy a víziónk megvan-e az életről, hogy többről is szólhat, és megküzdünk-e érte, hogy többről is szóljon. Ezek után tér át az Úr Jézus a harmadik gondolatra, a ragaszkodásra, a szenvedély, a szeretet kérdésére. És ezzel kapcsolatban mondja el azt, hogy igazából csak két úr van. Mind a kettőnek egyszerre nem lehet szolgálni. Amelyiket szolgáljuk, azt szeretni fogjuk, és amelyiket szeretjük, ahhoz ragaszkodni fogunk. Tehát figyeljétek meg, értékek, látás az életről, és ez el fog vezetni valakihez, valamihez, ami uralkodni fog rajtunk. És ehhez a valamihez, vagy valakihez ragaszkodni fog a szívünk, és szeretni fogjuk. Nagyon fontos itt, hogy egy picit kitágítsuk, amikor a mammonról beszél az Úr Jézus, abban a világban a mammon mindannak a megtestesítője volt, amire az emberek úgy néztek, hogy az életüknek a fenntartását biztosítja. Tehát az anyagi javaknak, a pénznek az istene volt, de egy sokkal nagyobb kép volt mögötte. Ugye a pénzről a legtöbb ember nem úgy gondolkodik, hogy pénzt magát szereti. Néhányan igen, de a legtöbb ember nem. A legtöbb ember úgy néz rá, mint amiben megbízhat, hogy az életet biztosítja neki. Azért kell sok, mert ameddig élek, szükségem lesz rá. Nem magát a pénzt imádja, hanem amit a pénzt adni tud, a biztonság, a jövő, a kiszámíthatóság. Ezek a dolgok azok, amik hozzátapadnak most, és hozzátapadtak akkor is. És az Úr is azt mondja, hogy hát bizony az értékek, a látásmód elvezet ehhez a kérdéshez, hogy valakire nézel úgy, vagy valamire nézel úgy, akire rámered bízni magad. Az emberek többsége az anyagi javakra néznek így. Most bocsánat, hogy ezt mondom, mindig kivételek a jelenlévők, de a keresztények nagy része is az anyagi javakra úgy néz, hogy ez adja a biztonságot nekik. Tehát van egy elméleti teológiánk, és egy ilyen gyakorlati materializmusunk sokszor. Amikor jövünk a gyülekezetbe, elővesszük a megfelelőt, nem is tudjuk, mit csinálunk. Éneklünk, imádkozunk, mindent csinálunk, kilépünk hétfőn, és úgy hozzuk a döntéseinket, és úgy osztjuk be az időnket, és úgy szemlélünk egy csomó mindent, hogy biztosítani kell azt, amitől a reménységünket, a jövőnket várhatjuk, és ezek az anyagi javak. De most ez nem azt jelenti, hogy egy keresztény azért más egy másik embertől, mert neki nincs szüksége erre. Nem ezt mondja az Úr Jézus. Majd látni fogjuk, hogy valami mást mond erről. Tehát a keresztényeknek is meg kell ezért küzdeni. Tehát az Úr Jézus beszél erről, és beszél arról, hogy amikor az életünkben valami ekkora jelentőséget kap, annak előbb-utóbb behódol majd a szívünk, mert ahol lesznek a kincseid, ott lesz a szíved. Ezt mondja az Úr Jézus. Ezért kulcskérdés, hogy ezzel a témával, ezzel a szemponttal mit tudunk tenni. Ragaszkodáshoz fog vezetni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ebből a szempontból csak két úrunk lehet, vagy ez a minden anyagi javakat megtestesítő mammon, vagy Isten, akitől várjuk ezt a fajta biztonságot, kiszámíthatóságot, az életünk jövőjének a biztosítását. Vagy a mammon, vagy az Isten szolgái lehetünk. Vagy az egyiket fogjuk szeretni emiatt, vagy a másikat fogjuk szeretni emiatt. Az érdekes az, hogy hogyan jön abból, hogy egy ilyen dolog uralkodik felettünk, mert itt az Úr is azt mondja, hogy ugye urat szolgálni. A szeretet, az hogy jön ki ebből? Ugye ma, főleg a modern ember, az nem úgy van, hogyha muszáj neki szolgálni, akkor mondjuk megteszi azt, ami kötelező, de azért nem fog beleszeretni a kényszerbe, vagy abba, aki kényszeríti őt. Sokan mondják, hogy bemegyek dolgozni, mert muszáj, de utálom. Itt meg az Úr is azt mondja, hogy hát ez nem így van, hanem hogy előbb-utóbb meg fogjuk szeretni azt, aki rajtunk uralkodik. A kép, ami mögötte van, hadd mondja két példát, hogy mégiscsak van ilyen az életben, amire az Úr Jézus gondol, az Ószövetségben a rabszolgatörvény. Ott olvashatjátok, ha valakit ez jobban érdekel, a 2 Mózes 21.2.6-ban olvashatjuk. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi volt a szabály Izraelben? Hogyha valaki eladósodott, el kellett adnia magát és a családját rabszolgának a végén, akkor azt mondja a törvény, hogy nem lehet örökre rabszolga Istennek a népében senki. El kell engedni 5-7 év múlva. És hogyan? Gazdagon megrakva, hogy újra kezdhesse az életét. Isten tudta azt, hogy lesznek emberek, akik belenavigálják magukat katasztrófákba, de Isten nem akarta, hogy az egész életét tönkre tegye egy-egy ilyen rossz döntés embereknek. Ezért, ha eladták is magukat rabszolgának, szabadon kellett őket engedni 7 évente, ráadásul úgy, hogy kellett adni egy újrakezdési segélyt nekik. És ez az, amire az Úr Jézus gondol erre a törvényre, hogy valakinek a rabszolgájává lehet lenni. De ez a törvény úgy rendelkezik, hogyha valaki a 7 év alatt megszerette az Urát, lemondhatott arról, hogy szabadon engedjék. És azt kellett tennie, hogy kifejezze, hogy Uram, én nem akarok elmenni.
Mert nekem az, hogy a te szolgád vagyok, többet jelent, mint hogy szabad legyek nélküled. És azt mondja az Úr Jézus, vagy azt mondja a törvény, hogy akkor oda kellett állítani az ajtófélfához, és átszúrni a fülét, és örökre rabszolga maradt. De az ószövetségi törvény rámutat, hogy ilyen csak akkor történt, ha valaki szerette az Urát. De ebben az értelemben mondja azt Pál is magáról mindig, hogy én Krisztus Jézus rabszolgája vagyok. Ugye a szolgának van fordítva a legtöbb fordításban, de az eredet szó azt mondja, hogy rabszolga. Hogy én azt mondtam az Úr Jézusnak egyszer, hogy nekem jobb a te szolgádnak lenni, mint tőled független valamilyen szabadságot élvezni. És az Úr Jézus erről beszél, hogy igazából van ilyen, hogy meg lehet szeretni a rabtartót, vagy azt, akit te szolgálsz. A pszichológia is ismeri ilyet. Nem tudom, hogy hányan olvastatok már a Stockholm-szindrómáról. Hallottatok róla? Ugye ez, amikor valakit fogjul ejtenek, túszul ejtenek, és ahogy átmegy azon a folyamaton, még a váltságdíjat megkapják a túszejtők, eltölt egy időt a túszejtőkkel, megszereti őket. Egy ilyen furcsa kötődés alakul ki, és az emberek szeretik azokat, akik az életüket éppen tönkre akarják tenni. És hát sajnos az emberek zöme ilyen spirituális Stockholm-szindrómával szenved. A lelkük rabtartóját szereti. Sok ember. Tehát amit az Úr Jézus mond, hogy akit elkezdesz szolgálni, előbb-utóbb megszereted, és ez ragaszkodáshoz fog vezetni, ez tényleg működik, bármennyire azt gondoljuk, hogy én nem azokat szeretem, akiket szolgálok. Lehet, hogy muszájból teszek valamit, de nem szeretem őket. Ez nem így van. Az ember lelke előbb-utóbb megszereti, és ragaszkodni fog azokhoz, akiket szolgál. Az Úr Jézus itt arra mutat rá, hogy ez a szolgálat kérdése, ez egy kulcskérdés lesz az abban, hogy az életünkkel mit kezdünk, hogyan éljük. Nem mondja azt, hogy egy keresztjének nem kell dolgozni, nem kell megküzdenie a javaiért, annyit mond, majd a végén látni fogjuk, hogy kell, hogy legyen egy első és egy második, kell, hogy legyen egy prioritás az életébe, kell, hogy legyen egy döntés arról, hogy mi a lényeg ebben. És dolgozhat úgy, hogy Istenért teszi, hogy mindaz, amit tesz, Istennek teszi le a kezébe. Tanulhat úgy egy diák, hogy Istenért tanul. Úgy is elvégzi az egyetemet, talán még jobban elvégzi az egyetemet, mint hogyha nem így gondolna rá. De attól csupán, hogy így gondolkodik, Isten szolgálatában tud maradni, és minden erőfeszítést, amit hétköznapi dolgok szinterén kell tennie, az kincseket képezhet Isten országa számára. Gondoljatok csak bele, hogy mondjuk egy vezető, egy keresztény vezető egy világi iskolának az élén, vagy egy világi cégnek az élén. Hogy az micsoda bizonyság lehet, ahogy az emberekkel bánik, ahogy Isten vezeti őt a döntéseiben, a bölcsesség, amire szert tehet. Hogy ez hogy mutat rá Istenre? Gondoljatok például Dánielre, aki a közigazgatás élén volt. Befutott ezt a nagy karriert. És a király mit mondott? Törvénybe foglalta, hogy mindenki a Dániel istenét imádja, mert hogy világosan kiderült sok-sok bizonyítékkal, hogy ki az élő, valódi, igazi Isten. Pusztán azért, mert egy ember a hivatására úgy nézett, mint amit Istenért csinál. Istennel együtt csinál. Ebből kijött ez a fajta látásmód. Tehát nagyon fontos kérdés, mert ahol sokat fogunk szolgálni, ahova befektetjük az életünket, előbb-utóbb kialakul egy ragaszkodás bennünk, és egy szeretet. És nem mindegy, hogy kihez, mihez ragaszkodik a mi szívünk. Kétféle törekvés létezik, ezzel fejezi be az Úr Jézus, ez a negyedik szempont, amit így az élet szemlélettel kapcsolatban mond, és azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát. És amit itt a keresés szóval ír le az Úr Jézus, az valójában egy törekvést jelent, úgy is kifejezhetnénk, hogy egy törekvés, egy szenvedély, egy bennünk lévő hajtóerő, ami visz minket előre. Mindenképpen keresni fogunk valamit. Minden embernek szüksége van arra, hogy legyen az életének ilyen irányultsága. Az az ember, aki totál apátiában van és semmit nem keres, az egy beteg ember. De egy ember, aki egészséges pszichológiailag, az mindenképpen keres magának egy irányt, egy törekvést, amerre megy az élete. És itt az Úrjós azt mondja, hogy lehet keresni, vagy kell keresni, és minden ember, keresztjén, nem keresztjén, egyaránt jellemző rá, hogy valamire törekszik, valamire odaszánja magát, valamire leteszi az életét, valamire el fog telni az idő, az erő, az energia, a tehetség, az intellektus, amit használunk nap, mint nap. Valamire ilyen oltára oda fogjuk tenni. Keresni fogunk vele. Mindenképpen a szolgálatába állítjuk valaminek. Ezek a törekvéseink. Tehát valaminek az elérésére irányuló erős vágy. Olyan ez az életünkben, mint egy motor az autóban. De ugye nagyon fontos dolog adja a lendületet, az erőt az előre jutáshoz. De nagyon fontos dolog, amit itt az Úr Jézus az egész képben mond, hogy nem csak az erő számít, ami hajt minket, a hajtóerő, a törekvés. Ugye egy autóban is nem csak a motor számít, hogy van benne, mit tudom én, 300 lóerő. Na de hogyha az a 300 lóerő visz neki a falnak, vagy a szakadéknak, akkor milyen jó lenne, ha csak 5 lenne, nem 300. Az irány is számít. Az autóba kell a kormány is, és a motor nem fogja ezt elvégezni. És ezért beszélt a látásról előtte. Hogy látni is kell, hogy merre visz téged, merre visznek a törekvéseid. De valaminek az elérésére irányuló erős vágy. Ezek a törekvések. És hát amit itt az Úr Jézus mond, az fontos észrevennünk, hogy két nagy csoportba osztja és szembeállítja egymást. Azt mondja, hogy vagy aggódva küzdünk a földi élet kínálta lehetőségekért, és erre törekszünk, vagy az Isten országát keressük először. És nem a vagy-vagyról beszél, hanem egy előszörről és egy másodszorról. Ez nagyon fontos. Először az Isten országát keressük, és az ő igazságát. Mindegyik esetben jelen lehet lenni mindkét szempontból. Tehát aki a pusztán földi életében elérhető célokat tartja maga előtt, az anyagi biztonságát, arra az még lehet jellemző, hogy lelki dolgok után is érdeklődik, nyitott rá. Például a gazdag ifjú az ilyen volt. Mi is lehetünk ilyen helyzetben. Hogy igazából az életünk törekvéseit, ha objektív megvizsgáljuk, akkor ezeknek a javaknak a megszerzésről szól. De ez nem jelenti azt, hogy attól még ne tudnánk elmenni gyülekezetben, ne tudnánk keresztény dolgokat csinálni, tudnánk. A gazdag ifjúnak is ott volt mindkét dolog a szívében, de végül eldőlt valamelyik irányba, hogy ő mire törekszik. Vagy gondolhatunk arra, hogy egy keresztény, aki Isten országát helyezi első helyre, annak az életéből sem hiányozhat, hogy meg kell küzdenie, meg kell dolgoznia a mindennapokban szükséges dolgokért. Csak hogy itt mit mond az Úr Jézus, hogy fogja ezt megkapni, megélni? Hogy ezt ráadásként kapja. Hogy a munkájával nem a pénzre koncentrál kizárólag. Elsősorban nem arra. Az a második szempontja. Hanem az Isten országa és az igazsága azon keresztül. Tehát amit az Úr Jézus itt kér, és ilyen például Pál apostol, ugye, hogy tudott keményen dolgozni is, és tudta első helyre tenni mégis azon keresztül is az Isten országát, az, hogy döntsük el, hogy mi van először, és mi van másodszor. Az Isten nélkül élő emberekre jellemző törekvésekről mondja azt az Úr Jézus, hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, mit ígyünk, mit öltsünk magunkra. Ugye ez a világi törekvések szent háromsága, mondhatnánk az, tehát a szükségletek, a világi gondok szent háromsága, hanem azt mondja, hogy döntsük el a prioritásokat, legyen egy első és egy második, és Isten országát és igazságát tegyük az első helyre, és a másodikban Isten ugyanúgy aktívan részt fog venni, és úgy fogjuk megélni, hogy ráadásként megkapjuk sokszor, úgy érezzük, hogy felették többet kaptunk, mint amennyit beletettünk. És Isten dolgozik mögöttünk, velünk együtt. És ezzel kapcsolatban az Úr is azt mondja, hogy egy dologgal meg kell küzdenünk, ez az aggodalom. Háromszor mondja, hogy ne aggódjatok, ne aggódjatok, ne aggódjatok. És csak röviden még erről akarok mondani annyit, hogy miért olyan fontos ebből a szempontból az aggodalmakkal helyesen bánni. Tehát nem becsüli le az Úr Jézus ezzel a testi szükségleteket, tehát nem azt mondja, hogy ne aggódjatok az ételért, mert az nem fontos dolog. Ne aggódjatok a ruháért, mert ez abszolút nem fontos dolog. Ne aggódjatok például, lesz-e otthon, az se számít. Azt mondja, hogy a ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre. Tehát amiből kiindul, hogy szükségünk van erre, tisztában van vele. De hogy az aggodalom mégis okoz egy problémát, vagy két problémát, amiért az Úr Jézus ezt szóba hozza, megtiltja háromszor is. Az egyik az az, hogy megosztja a szívünket. Ha az aggodalom teret kap, megosztja a szívünket. Az eredeti szó, amit aggodalmaskodásra fordítunk le, az ezt jelenti, hogy meghasonlást kell tenni, ketté osztani. Tehát amikor az aggodalmak elkezdenek nagy teret kapni a szívünkbe, előbb-utóbb szét fogunk szakadni két felé. Egyrészt nézünk Istenre, másrészt egyre inkább húznak a dolgok el tőle, és ebben a kettőségbe fogunk vergődni. Erről a kettőszívűségről beszél például a Jakab levele. A másik dolog, amiért mondja az Úr Jézus, hogy ne tegyük ezt, mert kishitűséghez fog vezetni, tehát a hitünket fogja megtámadni. Megosztja a szívünket, megtámadja a hitünket. Azt mondja, hogy ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap kemencébe vetik, így öltöztet az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. És az a kifejezés, amit így fordít le a Szentírás, a magyar Szentírás, hogy kicsiny hitűek, ez a kicsi, ez azt jelenti, hogy nem elég végig. Tehát nem kilóra kevés, vagy centire, hanem hogy arról van szó, hogy van, de nem engedi meg, nem elég ahhoz, hogy végigmenj valamiben az életedbe, egész addig még kellene. Mint például Péter. Elég volt a hit, hogy kiszálljon a csónakból, de elég volt neki, hogy elérje Jézusig? Valahol menet közben elfogyott. Vége lett. Ez a kicsi hit. Ami nem tart ki végig a célig, amire Isten téged hív. Lehet, hogy elindulsz bátran, de az út felénél valahol vége lesz. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az aggodalmaskodásra azért kell odafigyelnünk, mert megosztja a szívünket, és a végén elfogyasztja a hitünket. El fog fogyni miatta a hitünk, és félúton megállunk. Ezért van az, hogy sokan keresztjének lehet látni az életükben, hogy sok ilyen félbehagyott vállalkozás van benne. Megpróbálták, belekezdtek, de úgy igazából úgy félbe van hagyva. Hogy az Úr Jézus beszél a toronyépítés példázatáról, hogy neki fog valaki, de aztán félúton ott marad egy torzó, nincsen kész a torony. Tehát ezért mondja az Úr Jézus, hogy ne aggódjunk, mert kis hitűséghez vezet, ellene van. És az Úr Jézus, amire appellál, az a józan eszünk, azt mondja, hogy hát figyeltek, csak egyszer nézzetek körül, hogy Isten hogy gondoskodik mindarról, amit ő teremtett. Hogy az ő szívének kedves, egy kis madár is, a mező lilioma is. Hát akkor hogy ne inkább ti? Használjátok a józan eszeteket. Ha valaki olyan bölcs, hogy megteremt egy ilyet, nem gondoskodna arról, gondoljon arra, hogy tudja fönntartani. Bízzátok rá magatokat az atyára, gondoskodni fog rólatok. Tehát a helytelen gondolkodás mód vezet el az aggodalmaskodáshoz, amikor Isten nem látjuk olyan nagynak, amilyen ő valójában. A helyes törekvés viszont, ahogy itt az Úr Jézus befejezi, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Tehát lehetséges az értékképzés, az értékfölhalmozás, az örökkévalóság szempontjából. Ez a kis bütyöknyi életünk, amit néztünk az elején. Kihathat az egész örökkévalóságra. Nagyon fontos dolgok történhetnek itt és most. Bár sokszor mi úgy érezzük, hogy csupa jelentéktelen dologgal telik az életünk. Nem? De tudjátok, hogyha ezek a jelentéktelen dolgok valahol az Isten lelkének az erőterében történhetnek meg, mi minden képződhet belőle? Például fiatal édesanyáknak sokszor gondot okoz, hogy mi pásztorként találkozom vele, hogy amíg egyedülállóak voltak, kialakíthattak egy ilyen nagyon működő keresztény életet, reggel korán fölkeltek, egy órát imádkoztak, két órát Bibliát tanulmányoztak, három órát énekeltek, nagyszerű, félhez mentek, az egyből megfelezte, megszületett egy gyerkőc, az meg úgy egyenesen ki is dobta. Borult a napirend. Hát nálunk úgy volt, hogy akárhogy találtuk ki, hogy mikor kelünk föl a gyerekünkhöz képest, ő ezt megneszelte, és már akkor biztos, hogy sír. Akkor próbáltuk odébb tolni, de az ember már nem tudott, mikor egy órakor keljek föl. És ugye akkor belevonyolódnak abban, hogy se nincs az életritmus, amiben én nagyon jól kialakítottam, hogy töltök időt Istennel, mit csinálok, se nincs szolgálat, mert annyi feladat van, hogy nem tudom ugyanazokat csinálni, mint addig. Meg kéne érkezni oda, hogy tudod, azok az apró dolgok, hogy tisztába teszed a gyerekedet. Az azt üzeni neki, hogy van, aki figyel rá. És mikor felnő, ebből az élményből kinő majd az ősbizalom. hogy nem vagyok magamra hagyva, hogy valaki szeret, gondoskodik róla. Egy gyermek élet az örökké valóságnak szól. Szóval a kakis pelenka és az örökké valóság szoros összefüggést mutat. Szoros összefüggést mutat. Tehát amikor a jelentéktelen dolgokra gondoljuk azt, hogy ne, ez nem az, amit Isten, amiről itt az Úr Jézus beszél, ne gondoljuk ezt. Amit az Úr Jézus akarja, hogy egyszerűen megértsünk, hogy mindegy, hogy mit kell megtennünk, mert egy csomó mindent meg kell tennünk, a Biblia mondja, hogy küzdenünk kell, küzdködnünk kell saját magunk fenntartásáért, a családunkért való gondviselésért, a szegényekről való gondviselésért, sorolhatnám, hogy mi minden mond a Biblia, hogy miért kell dolgozni. Nem azt mondja a Biblia, hogy mindezt tud le, és majd utána jön Isten, és szolgálhatod őt, hanem azt mondja, hogy légy úgy jelen ezekben a dolgokban, ha lehet. Hogy lásd meg Istent, hogy ott van, csináld vele együtt, add át neki. És meglátod, hogy ezekből kincse fognak képződni. Változni fog a te jellemed, változni fog a gyermeked jelleme, a férjed jelleme, a feleséged jelleme, a munkatársad jelleme. Meghívja őket arra, hogy az evangéliumot igaznak, hitelesnek tartsák, lássák. Megszüli azokat a pillanatokat, amikor elmondhatod, hogy miért vagy ilyen. Miért ebben az irányba tart az életed, mert meg fogják kérdezni. A hétköznapi jelentéktelen dolgok alapozzák meg azt, hogy néha, amit mi jelentősnek gondolunk, néha megtörténhessenek a jelentőségteljes dolgok. De mindegyikben Isten akar ott lenni. És az Úr Jézus erről beszél, hogy keresd mindezeken keresztül Isten országát. És ami segít, ez az először és a másodszor, hogy tedd első helyre Istent, az ő országát és az igazságát, és minden mást, ami rólad szól, a szükségleteidről, a félelmeidről, a jövőképedről, mindenről, tedd a második helyre. Legyen egy először és egy másodszor, és akkor sikerülni fog. Utolsó dolog, ez a prioritás, amiről az Úr Jézus beszél. Ha össze akarom foglalni, hadd utaljak erre a madzagra. Van egy életünk, aminek nagyon nagy a jelentősége. Mi is így nézünk rá, hogy nem mindegy, hogy miről szól. Szeretnénk jól befutni a pályát, szeretnénk elkerülni minden rosszat, kihasználni minden jót. Aztán az Úr Jézus, ez így még kevés lesz. Fontos dolog, hogy helyesen lásd. Legyen víziód, jó látásod az életről, hogy honnan hova tart, hogy többről szól, mint a földi élet. Ennek megfelelően igazi értékeket keresd, keresd kincseket, gyűjts kincseket, és van egy csomó olyan kincs, ami túl fogja élni a földi halálodat, és veled fog menni. A törekvéseidben tedd az első helyre az Isten országát és igazságát. Ezen keresztül őt tudod követni. És meglátod, hogy mikor hazaérsz, és mérleget vontok, akkor nem csak azt fogod látni, hogy mennyi mindent hátrahagyta, hanem az Úr is azt mondja, hogy gyere, most bevezettek a kincses kamrának abba a kis részébe, amit neked tartottunk fel, és vegyük számba, hogy mi mindened van itt, és sok minden lesz ott, és meglepődsz. És lehet, hogy az egyikre rámutat, hogy na, ez jött a kis pelenkából, ez meg abból a megfőzött ebédből, na ez meg abból, amikor úgy éreztette is, hogy most valami nagy dolgot csináltál. Ez meg megint egy olyan dologból, amire azt gondolod, hogy jelentéktelen, de ott lehettem veled, engem követtél azon keresztül, ezért egy kincs képződött belőle. Szeretnétek egy ilyen életet? Szeretnétek, hogy így hasznosuljon az életünk? Mindegy, hogy nagy vagy kicsi, hogy Isten országa terjedhessen minden tettünkön, cselekedetünkön keresztül. Na hát erre hív az Úr Jézus. Most adnék egy kis időt csendre. Mondta Laci, hogy szoktatok imádkozni, így Isten tiszteletnek a végén, az igény hirdetésnek a végén. Én erre adnék lehetőséget, de arra kérlek benneteket, hogy először egy picit legyünk csendbe. És engedjétek meg, hogy tovább folytatódjon bennetek ez az üzenet. Tegyétek föl ezt a kérdést, hogy miért kellett nekem ezt ma hallani. Mire hív az Úr Jézus, hogy az értékekről gondolkodjak? Az élettel kapcsolatos víziómról kérdez, hogy mit gondolok, mire való? A törekvéseimet szeretné, hogyha számba venném? Vagy hogy igazából kit szeretek, mihez ragaszkodik a szívem? Azt szeretné, hogyha végig gondolnám. És kicsit engedjetek meg, hogy így a Szentlélek beszéljen tovább hozzátok, és egy rövid idő után imádkozhatnánk többen, akik úgy gondoljátok hangosan, és én majd befejezem. Úr Jézus, köszönjük szépen azt, hogy Te hívtál bennünket, és hogy így lehetünk a Te tanítványaid. A Te hívó szavad olyan erő és hatalom, hogy új útra helyezte az életünket, ami nem céltéveszt, hanem amiben hazatalálhatunk az Atyához. Köszönjük, hogy Te magad vagy az út, az igazság és az élet. Szeretnénk követni Téged a napjainkban, a hétköznapjainkban, az ünnepnapjainkban. Akár mélységet kell megjárnunk, vagy magaslatokon mehetünk veled. Akár jelentéktelen dolgokkal kell foglalkoznunk, akár a mi szemünkben jelentős dolgokkal tölthetjük az időt. Bármi is legyen, szeretnénk, hogyha abban téged felfedeznénk, és veled csinálhatnánk a te dicsőségedre, és másoknak a javára. Szeretnénk, hogyha te országod ezen keresztül kiterjedhetne. Sok embernek az életét megérinthetné. Bocsáss meg, amikor úgy gondoljuk, hogy a ritka kevés alkalom szolgálja csak ezt az életben, amikor evangelizációt tartunk, vagy valamilyen programot csinálunk emiatt, hogy emberek megismerhessenek téged, és nem számolunk azzal, hogy minden nap feled megyünk, akárhova megyünk, dolgozni, iskolába, szomszédokhoz, haza, családba, és hogy ezek mind-mind lehetőségek, hogy a te országod növekedjen, és a te igazságod megjelenjen. Segíts, hogy tudjuk mindenben keresni először a te országodat és a te igazságodat, és tudjunk megbízni benned, hogy kézben tartod az életünket, hogy nem nézel félre, és nem fogsz hibázni. Nem kell aggódnunk, hogy vajon jobban tudod-e te, mint mi, hogy mi a jó nekünk. Segíts, hogy tudjunk bízni te benned. És Uram, még imádkozom azokért, akik esetleg úgy vannak itt, hogy még azt nem döntötték el, hogy az életüket kinek a kezébe teszik le. Hogy elindulnak és követnek-e téged, hogy megtérnek-e hozzád, hogy hisznek-e benned, hogy rád bízzák az egész életüket és az örökké való sorsukat. Kérlek, hogy hadd hallják meg a te hívó szavad, hogy gyere és kövess engem. És legyenek elég bátrak, hogy akármiben is vannak, fölálljanak, és tényleg az életüket neked adják, és kövessenek téged, légy velük. És köszönöm, Uram, a szombathelyi gyülekezetet, és kérlek, hogy tedd őket hegyen épült várossá, hogy mindenki már messziről láthassa, hogy van egy menedékváros, ahova menni lehet, ahova futni lehet, ahol reménységet lehet találni, ahol újra lehet kezdeni, ahol meg lehet gyógyulni, ahol meg lehet találni az életnek az értelmét. Tedd őket áldássá, Uram. Amen.